más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Egy adat, aztán lesz még több is a műsorban. 2013 és 18 között állítólag közel 500 000 fiatal magyar állampolgár hagyta el az országot és ment el tanulni vagy dolgozni. Ez borzasztóan nagy szám, hogyha hozzáveszünk, hogy ez tulajdonképpen egy folyamatos mozgás, és hogy rengeteg kísérletet tett a kormány arra, nem is olyan rengeteget, egyszer megkísérelte hazahívni őket, de hát az kudarcba fulladt. De egyáltalán a magyar ifjúság helyzetéről van egy tiszta képünk. És nem csak politikai szempontból, hogy persze ennek a rendszernek hívei vagy nem hívei, hanem hogy egyáltalán életkilátásaikat tekintve hogyan terveznek, mit csinálnak, egyetlen nem adat, hanem észrevétel. Minden évben az érettségizőket megkérdezik, és azt látjuk, hogy a megkérdezettek 40-45-50%-a már eleve azt mondja érettség előtt, hogy külföldön szeretne tovább tanulni. Milyen a mai magyar ifjúság helyzete? Többi között erről lesz ma szó.
Más részről. Az első vendég
Nagy Ádám, ifjúságkutató.
Jó napot kívánok, üdvözlöm napot kívánok, a kedves hallgatókat, nézőket.
Önök kutatása tavaly végződött, ugye? Tavaly zárult, és egy két éves időszakot ölelt fel.
Igen, ez egy két éves a post-covid ifjúságkutatás névre hallgatott, fantasztikusan vonzó névre hallgatott, és COVID-dal kapcsolatos, és nem csak COVID-dal kapcsolatos adatokat igyekezett összeszedni és elemezni. Ilyen értelemben hogy egy képünk van, hanem sok képünk van a fiatalokról, néha ezek egymásnak ellent mondanak, vagy egymás mellett is elbeszélnek.
Például azt, hogy akiket itthoniakat kérdezte, vagy külföldön élőket is.
Ez a kutatás, ez alapvetően magyar nyelven zajlott. Azért érdekes, mert úgynevezett big data alapú, ugye ez azt jelenti, hogy automatizáltan próbált összeszedni a közösségi hálózatoknak a nyilvános részén, és aztán bizonyos keresőszavak mentén összeszedni, hogy mit is gondolnak a fiatalok, de létezik megkérdezéses kutatás is, tehát amikor kérdőívvel, most lehet, hogy ez éppen egy laptop vagy egy tablet a kérdőív hátterében próbálja a fiatalokat elérni, az magyarországi, illetve Magyarország és határon túli kutatás, ez nem a miénk, ez az Unió által finanszírozott és a magyar állam által, hogy nem a Nézőpontnak odaadott kutatói feladat, és hát létezik még sok más olyan.
Akkor ennek az adatait nem is ismerjük pontosan, mert meg van szűrve már.
Ma már ismerjük, már a hozzáférhető az adatbázis, de volt valóban bő másfél év, amikor ez egyszerű földi halandó kutató számára nem volt hozzáférhető, csak az állam által kedvelt Nézőpont, Matthias Corvinus kollégium és a többi kutatók számára, és hát a kontroll hiánya meg is mutatkozott, mert néha azért sikerült, mint utólag kiderült az adatbázisból, finoman fogalmazva is téves adatközlést.
Például.
Igyekszem egyszerűen fogalmazni, ez nem mindig sikerül nekem. Ugye a Magyarországon, mint tudjuk, a családpolitika az egy borzasztó neuralgikus pont, a politika középpontjában van.
Kicsit megbicsaklott a kegyelmi botrány óta, de hát tudjuk, hogy a kormány ezt ugye évekig nagyon sikeresen hirdette magáról a családbarátságot.
Állította be, ahhoz, hogy a népesség generációról generációra megmaradjon, ahhoz elnézést kérek a buta megfogalmazásról, de 2,1 gyerek szükséges családonként.
Ugye, hát ezt így számolják a világon mindenütt, igen.
És hát hogy nem sikerült kimutatni az állami ifjúságkutatásnak, hogy hát a fiatalok gyerekvállalási szándéka az 2,0.
Tehát majdnem.
Majdnem elértük, igen, és hogy ez mekkora siker. Valóban nagy PowerPoint prezentációkon, helyettes államtitkári szinten is győzelmi hozsannák zengtek, mikor is nem kiderült, hogy az adatbázisból, hogy igen, ám csak elfelejtettük beleszámolni azokat a fiatalokat, akik egyáltalán nem akarnak gyereket.
Értem, tehát a gyereket eleve vállaló körében
azoknak kettő, de azt meg nem hangsúlyoztuk, azt ugye elrejtettük, azt mondtuk, hogy a fiatalok 2,0.
Mindegyike, miközben. Gyereket. És akkor mennyi a valós
1,75 körül van, ami egyáltalán nem olyan jó, és ha még beleszámoljuk azt is, hogy mindig kisebb a ténylegesen, vagy kevesebb a ténylegesen megszületett gyerekek száma, mint a tervezett gyerekeké, akkor azért az olyan 1,3-1,4 köré várhatjuk azt, ami nyilván még rosszabb. Pusztán ez egyfelől ugye értékelhető abból a szempontból, hogy mégsem olyan sikeres a családpolitika, másfelől azonban értékelhető kutatói térben is, hogy pontosan azért, mert elvész a kontroll lehetősége, a szakmai kontroll, a szakmai diskurzus lehetősége, és egy kizárólagos kör férhet hozzá az adatokhoz. Mondjuk, hogy ez nem hamisítás, csak tévedés természetesen, de hogy akkor a tévedés lehetősége megsokszorozódik, mert nincs az a bírálati lehetőség, nincs az a visszajelzési lehetőség, hogy hoppá, nem lehet-e itt valami fajta tévedés, hanem hát a győzelmi jelentések és aztán a pofonok, mert hogy ez tényleg számszaki tévedésként kimutatható, következnek be.
Hát igen, ezek a győzelmi jelentések, amik hát
azok mindig baj van.
Hajaznak a régi diktatúrának a kommunikációjára, de
most képzelje el, szerkesztő úr, vagy képzelje el a kedves hallgató, hogy például ez egy nagy 8000 fős adatfelvétel, körülbelül egy óra, 10 perces, pár száz kérdéssel. Ha valaki azt mondja, hogy minden rossz ebbe, vagy ad abszurdum minden jó, azért az kiérezhető, hogy az lopcsal hazudik. Tehát, hogy nincs olyan, hogy minden adat, minden folyamat rossz lenne, és nincs olyan, hogy minden adat, vagy minden folyamat jó lenne. Mondjuk a 2016-os adatfelvételnél kifejezetten pozitívak voltak a gazdasági folyamatok, tehát egyre többen érezték azt, hogy nekik nem megy rosszul a soruk, és már akkor is kifejezetten negatívak voltak az oktatási mutatók, egyre kevesebben akartak tovább tanulni, egyre kevesebben bármilyen szintről is. Ha ezt az ember a maga komplexitásában mutatja be, hogy a gazdasági mutatók úgy tűnik, hogy jó irányba mennek, a oktatási vagy tanulási irányok meg nem, akkor ugye ezek a győzelmi jelentéseknek nincs terük, és hát rögtön bajban van a birodalmi kommunikáció.
Igen, hogyha a regnáló kormány nem folyamatosan önigazolásra használná fel ezeket a felméréseket, vizsgálatokat és különböző folyamatelemzéseket, hanem a reálpolitika szintjén kezelne, akkor egészen máshol tartanánk. Én egy példát tudok erre mondani, ha már Nagy Ádám szóba hozta az oktatást. Magam lepődtem meg, az elmúlt napokban történt, hogy azok a rádiók, amelyek a szűrt MTI által kizárólagosan a MTVA által kontrollált, politikailag kontrollált híreket adja, beszámolt arról, hogy a legutóbbi PISA eredmények azt mutatják, nemzetközi összehasonlításban a magyar diákság borzasztó rossz teljesítményt mutat, különböző szaktárgyakban és szövegértésben egyaránt, és hozzátették a hírolvasók azt, tehát átengedték a cenzorok ezt a hírt, hogy valószínűleg az elhibázott oktatáspolitika, ezt nem így fogalmazták meg, de rámutattak arra, hogy a túlközpontosított oktatás, a központi tanterv hiányossága, és egyáltalán az oktatáspolitika szemlélete, az rossz irányba vitte el a dolgokat. Tehát megjelent valamilyen önkritika
hiba
már.
Van a Mátrixban.
Valami hiba van a Mátrixban, mert úgy látszik, nem lehet tovább győzelmi jelentésként bemutatni azt, ami papíron expressis verbis azt mondta, hogy baj van. Ez egy jó lépés, most már csak a szakembereket kéne bevonni, hogy akkor mit kéne csinálni, de ez meg egy másik kérdés. Van-e arról képük, így a felmérés alapján, hogy az, amit említettem az elején, hogy a érettségiző diákok meghatározó része, sokszor közel 50%-a eleve azt mondja, hogy ő külföldön szeretne tanulni, nem a magyar egyetemeken. Mi a motiváció, és ez igaz-e?
Én még nem beszéltem egyébként erről a big data, vagy szóval nagy adatbázisokat feldolgozó kutatásról, tehát ez a kérdőíves megkérdezés, amiről beszéltünk. Igen. Ebben egyébként érdekes kapcsolatot lehet találni, mert a külföldi, tehát a migrációs szándék és az itthoni kilátástalanság között lehetett kapcsolatot észlelni. Ami azt jelenti, és akkor utalnék vissza a felvezető szövegre, amikor a szerkesztő úr azt mondta, hogy a Gyere Haza Fiatal program mennyire sikertelen volt. Egyébként emlékeim szerint azt hiszem 110 millió forintot költöttek rá, és talán 10 fiatalt sikerül hazahozni, akiből vagy amelyik embertömegből már 6 már ismét külföldön van, tehát hogy tényleg nem lehetett olyan borzasztó sikeres, hiszen hiszen abban hirdette magát, hogy mert itthon van csak Túró Rudi, és az nem volt olyan vonzó.
Nem jött be.
De hogy ez azért lényeges, mert hogyha a migrációs szándék és az itthoni kilátástalanság között van összefüggés, akkor vélhetőleg a magyar fiatal nem azért megy Londonba, biztos ez is benne van, de mert borzasztó sokat keres, vagy mert a Regent's Parkban olyan szépek a mókusok, vagy mert ott király nő, vagy király van éppen mikor melyik, hanem azért, mert hogy itthon nem tud valamiért érvényesülni, vagy úgy érzi, hogy nem tud érvényesülni. Tehát, hogy nem a elsősorban a külföld húzó ereje, hanem az itthoni taszító erő
az erősebb.
Az erősebb, tehát azon lehetne, vagy kellene dolgozni, kétség kívül ez valamivel bonyolultabb valószínűleg marketing szempontból is, mint a Túró Rudi, hogy hogyan érezhetné a fiatal magát egy picit otthonosabban a saját hazájában, hogyan lehetne kevésbé kilátástalan az ő jövőképe, mert hogy minden ilyen nagymintás kutatás mindig megkérdezi, hogy mi a legnagyobb probléma szerinted a ifjúság körében, és ott 16 például látványosan ez a fajta kilátástalanság ugrott meg.
A célképzet hiányzott, hiába volt jó a gazdasági közérzet.
Még egyszer mondom, ez csak a disclaimer, a kutatás, hogy ez nem a mi Big Data kutatásunk alapja.
Igen, hanem a lekérdezése. De ide tartozik az, ha olvasom, hogy a Politika Tudományi Intézet munkatársa egy a Friedrich Ebert alapítvány által finanszírozott kutatásból azt szűri le, hogy a Fidesz egyáltalán nem veszített el a 30 év alattiak támogatását. Nagyon megosztottak a fiatalok, nagyon erős a Fideszen belül a fiatalok jelenléte, azt hiszem, hogy a pártválasztók jelentős 30-valahány százaléka eleve 30 év alatti, tehát ez egy erős tömb, ugyanakkor van egy másik erős tömb, amelyik nem annyira az ellenzéket, de azt, amit Nagy Ádám mondott, hogy az innen való elvonulást, az itt nem megtalált életcélokat fogalmazza meg.
Hát ugye egyfelől...
Ez egy politikai megosztottság, a Fidesz táborépítésének a következménye?
Én itt nem akarnám a szerepeket felcserélni, de visszakérdeznék, hogy ez mikori adatfelvétel, mert hogy ugye azért az elmúlt két hónapban
jelentősen változtak a párt preferenciák.
Igen, jelentősen
ez
változtak.
Korábbi, igen, ez tavaly.
Én is attól tartok, hogy...
Akkor még nem volt Iszapárt, nem volt Magyar Péter, nem volt Kegyelmi Botrány. Tehát akkor még a békés időszaknak mondjuk ezt a Fidesz szempontjából.
Így van, és persze minden akkori felmérés az azt mutatta, hogy a kormányzó párt nagyon erős, még a fiatalok körében is, ugyanakkor ott például ugye a fiataloknál a kétfarkú kutyapárt, a Momentum is ugyancsak erős pozíciókkal bírt, illetve ha más módon tette fel az ember a kérdést például a baljobboldali, tehát nem konkrétan
nem pártra
kérdezett, baljobboldali skálán, vagy liberális konzervatív skálán, akkor jól láthatóan erősödik a baloldali, illetve a liberális szempontrendszer a fiatalok körében. Zárójel, műhely titok, de hogy több helyről megerősítve az volt az információ, hogy többek közt azért késett másfél évet a adatok közreadása a 20-as nagymintás ifjúság kutatásban, mert azt még benyerte volna a minisztérium, hogy a baloldal, jobboldali skálán erősödés van baloldali irányba, de a liberális az tényleg szitok szó volt.
Tehát nem.
Ezért egyébként, és ez az is megerősíti, hogy amikor közzétették a gyors jelentést, akkor hogy nem ez kimaradt a gyors jelentésből, mert a liberális megerősödés, az nem lehet tudomásul, ez nem fér bele a narratívába.
Nagyon jól emlékeztet engem a Csini Baba című filmnek arra a jelenetére, amikor Gálvölgyi János, mint a ház tömbbizalmi, a hangos beszélőn felolvassa az ötös találatot, nyerő számait, és az utolsó 56-ot,
ezt nem mondom ki,
ezt elolvashatják holnap a Népszabadságban, tehát ha nem mondjuk ki, nincsen, ez nem így van. Miután Nagy Ádámmal többször is érintettük már nyilván az oktatás helyzetét, hiszen a fiatalság szempontjából ez nagyon fontos, vonjuk be ezt a vonalat a beszélgetésünkbe.
Más részről. A második vendég.
Mercse Krisztina, oktatáskutató, jó napot kívánok, köszönöm. Hallotta a beszélgetésünket, és azt gondoltam, hogy ezen a ponton az oktatás helyzetét egy kicsit részletesebben tárgyaljuk meg. Mi az az ellentmondásnak, ezt mindkettőjüknek mondom, az oka, hogy miközben a fiatalok egy jó része eleve vezérdemokráciában nőtt, fel ezt szokta meg, elfogadta, és konformistán érzi magát benne, és ma jelentősen támogatja is, ha politikáról van szó, akár a kormányt, ugyanakkor rendkívül ő megosztott, és az oktatással elégedetlen, mutatja ez, hogy az érettségizők már eleve nem akarnak itt tovább tanulni.
Szerintem ez nem feltétlenül ellentmondásos. Az, hogy milyen kifejezést is használt, hogy vezérelvű...
Hát egy vezérdemokrácia, vezérelvű demokrácia, ugye?
Hogy tehát ezt az igényt fejezik ki. Én azt gondolom, hogy egy olyan társadalomban felnőni, ahol egyébként ez szocializálódik be, ez van a levegőben, a szülők, a szükepták környezet azt képviseli, hogy kell egy megmondó ember, azt képviseli és azt hagyományozza tovább a viselkedési mintákban, a reakciókban, a helyzetkezelő eszközökben, hogy mi nem számítunk, igazából ne is verjük nagyon magunkat. Tehát ezt a tanult tehetetlenséget, amit volt időnk magunkba szívni az elmúlt sok-sok-sok évtized alatt. Tehát azt gondolom, hogy ez egy alapvető működési mód, és amikor azt fejezik ki, hogy a pontok közül, amit választ, akkor hogy tudja elképzelni a világ működését, akkor az nem egy aktív, tudatos, végig gondolt választás alternatívák között, hanem akkor az egyetlen ismert módnak a kifejeződése. Ezzel szemben, mivel azért nem nagyon zárható ki az a, és ez fontos, a globalizált világ, amiben be van csatornázva főleg egy fiatal, és rengeteg féle mintázatot, működés mintázatot, szituatív eltérő megoldásokat tapasztal, gondolkoznak, látnak, kérdések, kételyek merülnek fel, és egyébként pedig, ami a saját helyzetükre vonatkozik, ott nem igazán elvi modelleket kell hasonlítgatja össze az ember, ha azt látják, hogy nekik nincsen biológia, idegennyel, vagy valamilyen tanáruk, hogy az iskola szét idegesíti őket azzal, hogy már megint üldögéljenek az iskola lépcsőjén hetente 5 alkalom, mert tornaterem ugyan nincsen, de nagyon fontos esetleg az olimpikonjaink nevét rendezzék ABC sorrendben, mert az is fontos sportelméleti kérdés. Szóval látják, hogy ez nem életszerű. Feltehetik a kérdést jogosan, mi közöm hozzá, hogy viszi előre ez az én életemet. Mm-hmm. Ha elérkeznek, nekint sok ponton találkoznak ezzel, tehát legkorábban már például ugye sajnos nagyon korai szelekciós pontunk van, a 8 és 6 év folyamos gimnáziumokba való felvételi. Már ott negyedikben és hatodikban szembesül a gyerek, hogy a felvételi során találkozhat olyan kérdésekkel, témakörökkel, amiről fogalma nincsen, mert A, vagy nem is volt tanára, vagy nem érkeztek el oda, vagy egyetlen semmiféle kapcsolat nincs a megtanultak és a megkérdezettek között, tehát hogy ezek a deficitek, ezek már nagyon korán jelentkeznek, de ugye az érettségiről beszéltünk, középiskolában pláne kumulál ez a hatás, ez az elégedetlenség, ahol már a saját autonóm személyiség fejlődésük alapján mennének arra, mert az érdeklődésük viszi, kifejeznének igényeket, szükségleteket, azokat szeretnék megkapni. Ez nem történik meg, a magyar iskolarendszer nem erre van optimalizálva. Úgyhogy mire az érettségi pontjához érnek, addigra valóban van egy protest jellege annak, hogy jó, akkor innen léptem. De önmagában az, és bocsánat, hogy ilyen nagy feneket kerítettem neki, de önmagában az, hogy a 21. században, 2024-ben úgy dönt az Európai Unió egy országának egy fiatalja, hogy a tanulmányait nemzetközi térben valahol máshol folytatja, az teljesen oké. Az rendben van. Azt akkor is megteszi valaki, hogyha otthon egy demokráciában, egy kultúrországban él, és nem a végeken, mint nálunk Magyarországon. Igen,
azt mondta, hogy a kutatásai azért rámutattak arra, hogy nagy a taszító erő, nem annyira a nyugati állam vonzása az domináns, hanem
nincs ellentmondás.
Igen, bocsánat, tehát hogy itt ugye a migráció az nem egyenlő a mobilitással. Tehát én is azt gondolom, hogy ha például nem tiltották volna itthon az Erasmus Plus-t már, hogy nem múlt volna el ennek a finanszírozás, az teljesen rendben van, hogy egyébként egy egyetemista fél éve, vagy akár többet töltsön külföldön. A kérdés az, hogy visszajön-e. A kérdés az, hogy utána.
Itt érjünk teljesen egyet. Ja, tehát két kérdés van, hogy alapból az okok között, amiért elmegy, ott van-e az, hogy egy ilyen overflow van, egy túlcsordulás, hogy elege van, egy menekülés, egy válasz, egy kilépés ebből az egész ilyen pszichotikus, toxikus légkörből, vagy az, ami teljesen oké, hogy az ember elmegy, tapasztal, a nyitott világ, stb. És valóban, amit Allen mond, az nagyon fontos, hogy a tervei között szerepele az, hogy visszajön. Vagy hogyha egyébként ezt most még nem is tudja, és erre nyilván nem tudunk válaszolni, hogy amikor kimegy és körülveszi egy várhatóan élhetőbb környezet, élhetőbb szokásrendszer, élhetőbb hétköznapok, kiszámíthatóbb élet, nyilván ott épül neki network, akkor lesz-e, hogyha visszagondol, ugyanez a frame, ez a keret, ez az életvitel, lesz-e annyira vonzó, hogy bár nem úgy ment el, hogy nem akar visszajönni, De amikor összehasonlítja az ott tapasztaltakat, az itthon, hát nyilván hazajár az itthon tapasztaltakkal, meg az emlékeivel, akkor mondja azt, hogy hát akinek a kutyája 16-ot kölykedett, az jöjjön vissza.
Konkrét példám van arra, nem egy ismerősi körben, hogy külföldön tanulva a gyerek elhelyezkedik egy multinacionális cégnek, amelynek van magyarországi leánya, és nem akar visszajönni. Pedig egyenes út, meg is maradna az állás, megmaradna a pozíció, megmaradna az előmenetel, de nem akar hazajönni. Ezért, amit most Ercse Krisztina mondott. Tehát ez egy nagyon súlyos helyzet, mert ez aztán akkor azt mutatja, hogy egyre többen külföldön alapítanak családot, nem itthon születnek meg a gyerekek, a statisztika beírhatja, hogy magyar állampolgár, de nem itt élnek, tehát lehet szemfényveszteni továbbra is az adatokkal, csak éppen szépen.
Igen, és aztán utána ki is derül mondjuk egy cenzus, tehát egy népszámlálás.
Igen, például.
Kapcsán, hogy hoppá, valahon eltűnt 400 000 ember mondjuk, és akkor hol is keressük őket? Hát Londonban, Berlinben is.
Igen, ám csak, hogy amiről most önök beszélnek, ez azt is előrevetíti, hogy ha egyszer eljut ez egy végpontra, és azt mondjuk, hogy ez így nem mehet tovább. Hát ez egy évtizedes meló ezt rendbe rakni. Az oktatási rendszert, a szociális családi hálót, stb. Nem. De ez nem fog menni varázsütésre, ez a legkegyetlenebb, legnehezebb munkák egyike lesz, mondjuk egy új kabinetnek, amelyik azt mondja, hogy ezt a folyamatot meg kell állítani.
Én azt mondom, hogy az nem egy végpont, hanem az egy kezdőpont, ahol már legalábbis, hogy mondjam, a fiatalok további tömegeit nem üldözzük el. De nem biztos, hogy vissza fognak jönni, sőt, hát ugye aki már ott családot alapított, munkája van, egzisztenciája, kapcsolati tőkéje van, oda kapcsolódó kulturális viszonyulásai vannak, az egyáltalán biztos, hogy visszajön, de azt adott esetben, amikor nem kezdjük el szekírozni a melegeket tovább, nem hozunk ide holokauszt tagadó iráni elnököt szónokolni, ami nyilvánvalóan zavar, hogy fogalmazzam, értse, hogy érteni, vagy ahogy mondani, szándékozom sokakat. Ahogy nem kezdünk el a magánéletébe belemászkálni az embereknek, az egy kezdőpont, ahol meg lehet gondolni azt, hogy akkor mégse megyek a világ végére.
Hát egyébként, ugye volt szó korábban családpolitikáról, ezt hallgattam, és én sosem értem, tehát én nem, nyilván nem szociálpolitikus vagyok, én sosem értem, hogy ezt azokat az intézkedéseket, vagy intézkedéscsomagokat, amelyek kifejezetten a családalapítás, gyermekszám növelés ösztönzésére irányulnak, azt miért hívjuk családpolitikának, és családpolitikai kedvező intézkedéseknek, és pont, és ott megállunk, és akkor várunk, vagy a kormány miért tesz úgy. Hát igazából én azt gondolom, hogy nem kell különösebben nagy tudományos ambíciókkal nekiállni annak a tépelődésnek, hogyha egy fiatal abba a helyzetbe kerül, hogy a hosszú távú életét szeretné elképzelni, gyerekkel vagy annélkül, de mondjuk gyerekkel, mert ez a kormány számára kívánatos, akkor mit tud végig gondolni? Mennyire kiszámítható, biztonságos, és a random egyszeri járókelő fiatal számára fenntartható jövőt lát maga előtt Magyarországon? Hogyha gyerekben gondolkozik, és ezt azért mondom el, mert vegyük majd végig, amikor valaki nem gondolkozik gyerekben, igen, mert hogy ez is legalább akkora üldözendő tevékenység, mint egy másfajta életmód, mint a lesütött szemű, keresztbetett kezű keresztény fővadásznak a szavai a család és magyar gyarapítási kötelezettségekről. Szóval, hogyha gyerekben gondolkozom, akkor nyilván, mint szülőként a lehető legoptimálisabb körülményeket képzelem el. Ehhez akkor mi tartozik hozzá? Nem nagyon van erről szó, mert sokkal nagyobb vihart kavart, ugye az alapfokú és középfokú oktatás az olyan 1 200 000 diákot érint, tehát nyilván az ő nyomatékuk a közbeszédben a legnagyobb, de óvodapedagógusban jóval nagyobb hiányt szenvedünk, mint pedagógusokban, és hát azt is látjuk, hogy a pedagógus hiány az mit jelent, hogy csapódik le az alapfokú, vagy a középfokú oktatásban. Tehát óvodai férőhelyeink se nagyon vannak, mert nagyon okosan kötelezővé tettük a 3 éveskori beiskolázást. Megnéztük, hogy országosan van elég hely, és akkor azt gondoltuk, hogy majd nyilván a budapesti agglomerációból nyilván levonulnak az ország keleti részébe, akik óvodába, igen, kell, hogy járassák a gyerekeket. Ezzel a bölcsességgel. Az alapfokú oktatásban, a középfokú oktatásban, tehát egyszerűen minden borzasztó. Nem barátságos, nem gyerekközpontú, nincs felkészülve az óvodaiskola átmenetre, nincsenek pedagógusok, tanítók se nagyon vannak. A tanítósok azokat most tolják fel, hogy tanítsanak már fel a felső tagozatra. Ő abszolút nem veszi figyelembe az egyes gyerekek különbségeit, miről vagyunk híresek.
Összpontosított minden.
A szociális családi háttér alapon kedveli az iskola a gyerekeket, vagy nem kedveli. Elfeledkezünk arról, hogy egy osztályban nagyjából a tanulóknak átlagosan mondjuk kétharmada, és nyilván az ország területén ez nagyon megoszlik, de nem feltétlenül középosztályból jön, az iskola viszont kőkeményen azokat az elvárásokat támasztja, és nem csak a tudás, előzetes tudás tekintetében, hanem egész egyszerűen olyan kulturális elemeket vár vissza, amiket abszolutizál, glorifikál, és azt mondja, hogy mind bárki más, aki nem rendelkezik ezekkel a kulturális elemekkel, a viselkedés, a mozgás, a fogalmi kör, amiben kommunikál, a kommunikációnak a módja, hogy miben erős, tehát ezek, aki nem, Azt egy negatív tanulói pályára állítja, és kipergeti a rendszerből, gyakorlatilag nem adja meg számára azokat a szolgáltatásokat, mint ugye ellátó rendszer, ami a sikeres életben való beváláshoz szükséges. Tehát ezt eddig végig gondoltam, mint leendő szülő, és akkor most elkezdhetünk, ugye fiatal felnőttekről beszélünk, akik mondjuk még 10 éven belül még emlékeznek az érettségire, most változott meg ugye a felsőoktatásba való bekerülésnek a lehetősége. Mire gondolok, arra bizonyos 100 pontra, amit ezentúl az intézmények meghatározhatnak, hogy mire adják a plusz pontokat. Ez az utolsó olyan nagyon látványos lépés volt, ahol a kicsit is valamiért esetleg hallgató központúnak hívható felsőoktatás az átfordult totálisan az intézményi érdekeket kiszolgáló felsőoktatássá. Tehát olyan szinten váltak a diákok kiszolgáltatottá, ez a felvételi rendszer igazságtalanná, hogy az, ami egészen elképesztő. Tehát, hogyha egy intézménynek az áll érdekében, hogy hallgatókat gyűjtsön, és azért fog 15 pontot kapni, hogyha valaki a felvételén piros zoknit vesz, például illetve az
megteheti.
Ő megteheti, az ő igen. Felvételi előkészítéjét végzi el, azért 30 pontot kap, és folytathatnám, akkor ott van a diák, aki ne adj Isten egy területen belül 2-3 iskolába adja be a felvételijét, de megkockáztatom, hogy 2-3 területet is érdeklődik, megpróbálja, mégis hogyan osztódjon, hogy minden intézményi kedvezményezett pontokra. Tehát, hogy azt szeretném mondani, hogy ha előre néz valaki, hogy mik a kilátások, hogy néznek ki az árak, hogy néznek ki a családi pótlék, és akkor sorolhatnám, egy teljesen kilátástalan, egy minimális életminőséget biztosítani nem képes rendszert lát. Tehát itt nem rajta múlik, hogy ő milyen munkát kap, de egyébként megint egy másik téma. És hogyha mindez gyerek nélkül képzeli el, akkor ugyanolyan teljesen kilátástalanok az esélyei, ugye a fizetési lehetőségeket azokat ismerjük. És mondanék még egy dolgot, aztán befejezem a folyamatos beszédet, de itt van például ez a 26 éves korig tartó SZIA mentesség. Ez egy nagyszerű dolog. De gondoljunk bele, van ennek egy olyan vetülete, hogy emögött egy nagyon erős társadalomkép áll. Azok a fiatalok, akik belépnek a felsőoktatásban, és ne adj Isten, nem egy BA-t, nem egy MA-t, hanem mondjuk 2 MA-t, vagy tovább mennek doktorát, persze már szűk, de akkor is tovább tanulnak. Ők kapásból kicsúsznak ebből a 26 évből, és az ő számukra semmiféle kompenzáció nincsen. Amikor ez a 26 év letelik, egyre sűrűsödnek, és lehet, hogy csak az én környezetemben, de azok a problémák, amikor a munkáltató ezzel a kérdéssel nem szeretne semmit kezdeni, tehát a jövedelem visszaesik. Szóval, de most inkább arra térnek vissza, hogy aki tovább tanul, gyakorlatilag nincs az benne a képben, hogy a gyerek ne menjen ki az érettségi után legkésőbb azonnal a munkaerőpiacra, és akkor ezt most gondoljuk tovább, hogy a 21. században mi a boldogulás kulcsa? Az, hogy minél többféle tudással rendelkezünk.
Jó sok mindent elmondott, most nem tudom, hogy hova forduljak, és hol kapaszkodjak meg, de valahogy ott az derült ki, de nem tudom, hogy ezzel egyetértenek-e, de azért ennek a kormánynak elég primitív elképzelése van ezekről, hogy családpolitika, hogy közoktatás, közegészségügy. Vagy betömjük oda a pénzt, és akkor minden jó lesz, vagy kész. Szakmaiság, program, felmérés, kontroll, állandó korrekciós lehetőség, az nem számít. Beállítottunk egy központi tantervet, meghatároztuk a tanárok státuszát, Jól megaláztuk egyébként őket, most már mindennek működni kell, majd betoljuk a pénzt. Tehát körülbelül ezt látom.
Én nem látom, hogy pénzt akarnának betolni.
Hát az oktatásban nem, de például azzal, amit az SZIA kedvezménnyel mondott, azzal, amit a családi támogatások rendszerével, hogy minden pénzzel megoldunk, ilyen hitel, olyan kamatmentes, ilyen vissza nem térítendő, és akkor majd születnek a gyerekek, és nem születnek.
Én nem vagyok politológus, úgyhogy ebben semmilyen szakmai véleményt nem tudok formálni, de az kétségtelen, hogy azokon a területeken, amiben egy picit aktívabban mozgok, abban nem túl komplex a kormányzati elképzelés. De hát azért ebben egy nagy adag kontraszelekció van, ne felejtsük el, hogy a kormányzati véleményformálók és döntéshozók azok nem az alapján válogatódnak ki feltétlenül, hogy ki az, akinek innovatív véleménye van, vagy formabontó elképzelése van.
Feltétlenül,
vagy
nem így válogatódnak
ki. Vagy megalapozott világképe, hanem ugye itt lojalitás szempontok és hogy mondjam, hűbéresi, hűbérúri viszonyrendszerek, amik működnek elsősorban. Nem, tehát, hogy az a fajta társadalomkép, ami egy ilyen sokszínű, amőbaszerű mozgást mutat be, az idegen ettől a kormányzattól, hát itt egy hierarchikus társadalom szemlélet van, ami működik, és aki nem tagozódik be, annak viszlát.
Na jó, de tehát azért mondjuk ki, mert fontos, a hallgatók kedvéért mondjuk ki, az a működési mód, az a voluntarista, kontrollmániás működési mód, amit a kormány folytat, abból nem csak, hogy szervesen következik, de bevallottan is az történik, hogy a különböző területeken, ha úgy tetszik, az ellátó rendszerekben abszolút nem az adott területnek megfelelő prioritások mentén, vagy ha és emellett adat alapon megalapozott döntések születnek, hanem a politikai hatalom megtartása érdekében szerveződnek ezek az intézkedések. És nagyon fontos, hogy egyrészt valóban, de nyilván ez lehet egy szubjektív vélemény, hogy az eddigi 14 év tapasztalatai alapján hát a NER kormánya nem a jövő Nobel-díjasait gyűjtötte maga köré. Szóval ezt is mondjuk ki. De
leépítette a szakmai köröket.
De az is elég egészen biztos, hogy nem csak a személyes rekrutációja, vagy mondjuk vett fel kérdéseket, hanem az is biztos, hogy szinte minden területen, de az oktatásban egészen biztosan az első lépései között volt leépíteni azokat a tudástermelő intézményeket, igen, amelyek minden egyes területen, bárhol a világon az a feladatuk, hogy a kormányok számára felderítsék, előkészítsék hatásvizsgálatokkal, megalapozott kutatásokkal, stb. Korszerű ismeretekkel az adott terület szükségleteinek megfelelő döntéseket.
Nem akarok erre rálicitálni, de hát mondjuk ki, hogy ez sajnos tökéletesen racionális, mert hogyha a célfüggvényünk az lenne, hogy társadalmat fejlesztünk, akkor ez egy buta dolog lenne, ugye, hogy leépítjük az innovatív, azokat a szellemi műhelyeket, amik újdonságot, amit megújíthatnának egyes területeket. De ha az a célfüggvényünk, hogy egyébként a hatalmat tartsuk meg, hogy a kontrollt gyakoroljunk, akkor ez sajnos tökéletesen racionális, hiszen azokat az erőközpontokat, azokat a gondolatvilágokat ki kell iktatni a rendszerből, erőtlenné kell tenni, amelyek egyébként valami fajta konkurenciát, alternatívát, kiszámíthatatlanságot jelentenek. Tehát ugye egy ilyen hatalmi szerkezetben, ami csak fölé alárendeltségben tud gondolkodni, arra életveszélyes, lásd Magyar Péter és Tiszapárt és egyebek, az a fajta kiszámíthatatlanság, amit ő nem tud a saját hatalmi struktúrájában kontroll alá gyűrni. Sajnos ez egy racionális dolog.
Nincsen közöttünk vita, és egyébként talán még szórakoztató is lenne ezt a beszélgetést.
Ha a tekintetben
felfogni, vagy akár mondjuk egy stratégiai játék mentén karaktereket választani. De azért az is legyen a kedves hallgatók
bocsánat,
és a szemünk
előtt. Bocsánat, nem szeretnék Rogán Antal kabinetfőnök lenni, őt is nagy ellennek hívják, nem én vagyok az.
Nem, mi ezt itt tudjuk, de hogy ennek mi a gyakorlati relevanciája, azért azt szerintem nagyon fontos megfogalmazni. A társadalom bárhol ül is jelen pillanatban, Piricsén, Zalakaroson, vagy pedig Sopronban, tegye már fel magának a kérdést, hogy meddig akar maga fölött tűrni egy olyan kormányzatot, aki elismerten fittyet hány a valódi közjó alapján meghozott intézkedésekre, tehát hogy aki levezethetően egyébként a saját politikai érdekeit tartja elsősorban szem előtt, amikor döntéseket hoz, és aki, ez csak egy kiragadott pont a mélyéről, valamiért most ez akad be nekem, ugye amikor szintén a Magyar Péter jut eszembe, a Tar Istvánnak hívják talán, Zoltán, bocsánat, elnézést kérek, rossz a névmemóriám.
Osztálytársak voltunk, kérem szépen.
Bocsánat, innen szólva tőle, de hogy erre az volt a válasz, amikor megkérdeztek egy kormányoldali, hogy hát miért csodálkozunk, hogy valakit eltávolítanak, aki a hatalom ellen van, és akkor gondolkozzunk el ezen. És akkor visszautalnék az adást megelőző beszélgetésünkre. Ádám tette fel azt a nagyon fontos kérdést, hogy azért minősít, hogyha valaki nem számára a hatalom eszköz, vagy pedig cél?
Hát igen, is, mert eszköz mire? És mi a cél? A még nagyobb hatalom, a totális hatalom, általában ezek a diktatórikus berendezések nem tudnak megállni egy adott diktatúra szintjén, mindig növelni akarják befolyásokat a társadalom, egyre mélyebb rétegeibe hatolnak be hatalmi eszközökkel, ez a természete, de azért mintha ennek lenne egy inflexiós pontja most, ma Magyarországon, mert az a kérdés, amit Ercse Krisztina az imént feltett, hogy valaki Sopronban vagy akár Tarcalon ülve tegye már fel a kérdést, hogy meddig akar egy olyan országban élni, ahol mindent megmondanak neki. Eljött ez a kérdés, feltevés ideje nagyon sok embernek, én legalábbis úgy érzem, de visszatérnék arra, hogy jó, most még sorolhatjuk, hogy ez a rendszer mi mindent épített le, és helyében nem épített semmi pozitívumot oktatásban, családpolitikában, mert az adatok azt mutatják, hogy nem volt eredménye. Hogyan és mennyi idő alatt lehet ezt újra felépíteni? Hát hány generációnak kell ebben az iskola rendszerben még szenvednie? És akarna tovább is sok ember menni külföldre, mikor állítható meg ez a folyamat, mert itt van a gazdaságilag lehet jó helyzet, de ha a környezet taszító, akkor is elmennek.
Csak azt az apró zárójelet tenném, hogy ez 16-os adat volt. Ugye,
jó, értem. Igen,
most éppen egyébként 24-ben újra adat felvételnek kéne következni ősszel, de hát ezt majd meglátjuk, hogy mi lesz a sorsa. Én azt hiszem, hogy tehát nyilván nem társadalomkutató lévén és nem jós lévén konkrét időpontot az ember természetesen nem tud mondani, nem, de hát az a kezdőpont, amikor újra gondoljuk ezt az egészet. Ha oktatásról beszélünk, akkor nagyjából úgy, ahogy van a tartalmat, a módszertant, a formát, nem tudom, az időzítést, a humán erőforrás rendszert, szóval úgy, ahogy van az egész rendszert. Ha társadalomfejlesztésről beszélünk, és végre már beszélünk arról, akkor a társadalmi intézményektől hasonlóképpen a fiatalokkal kapcsolatos társadalmi célokon át a, nem tudom, a velük való foglalatosságot. Az, hogy az elmúlt 14 évben, én még azt sem mondanám, hogy semmilyen fejlesztés nem történt, de hát mondjuk úgy, hogy összességében egy elpazarolt idő és a minden generációnak a saját tragédiája, mert a Krisztina fiatalabb nálam, de az én generációmnak mondjuk a legalkotóbb éveit sikerült tönkretenni. A gyerekeim azok tulajdonképpen még nem éltek demokráciában, mert hogy vagy alig, vagy nem voltak önreflektívek. Tehát, hogy különböző generációknak különböző tragédiát okozott ez a dolog, de hogy másképp átfogalmazom, mi a fenét csináljunk, mint hogy újra kezdjük. Hát nincs más esélyünk, ha csak nem az, hogy elmegyünk Spanyolországba kagylót halászni.
Egyébként ez a gondolat volt az első, ami eszembe jutott, amit végülis Ádám is kihozott az egészből, hogy egyfelől volt egy második világháború után lerombolt Budapest is, és tehát helyzet mindig van, amivel kell kezdeni valamit, tehát hogy dolgot csinálni kell, viszont a nagyon nagy különbség, bocsánat, egy válasz, hogy mikor kezdődik el, van egy ex-ante feltétel, amikor az Orbán kormány lelép a színről, mert addig nem lehet neki kezdeni. És akkor visszaugranék a gondolatmenetembe, amikor ez megtörténik, és körülnézünk a romokon, és a kinek-kinek a mesztelen mellkasába vagy a hajába tép a szél, és viszi a füstöt a szél, és akkor azt mondjuk, hogy na hát akkor most álljunk neki, újra kell kezdeni. Elképesztő energiák fognak felszabadulni, és ennek a pilotját látjuk Magyar Péter mozgalmában. Mert a remény, a valódi remény, hogy bár borzasztóan melós lesz, de most végre azt csináljuk, amit mi szeretnénk. Mi a saját jövőnket építjük. És mi majd együtt megbeszéljük, hogy az milyen legyen. És majd vitákat rendezünk róla, és majd egy közös döntést fogunk hozni. És mindenki élhet úgy, ahogy akar, és mindenkinek lesz kilátása egy olyan életre, amire vágyik. Ez a remény hihetetlen energiákat fog megmozgatni, ebben egészen biztos vagyok, mint ahogy akkor is hihetetlen energiákat mozgatott meg. És most kilátás nyílt arra, hogy ez a pont közel van. És megkezdhetünk reménykedni.
Nagyon vakargatja a tarkóját, hogy...
Igen, a haját azt mégsem tudja, hogy, mert hogy tulajdonképpen Bruce Willis rosszabb kiadásban, de hogy én rövid távon egyetértek azzal, amit mondasz, a remény, és ez egy nagy lendület, de hogy vajon a struktúra nélkül lendület meddig tud kitartani, szerintem ez egy kérdés.
Most a struktúrán...
Mire gondolsz?
A Magyar Péter jelenség, már hogy az embernek szabad kimászni a saját vadászterületén kívülre, tehát hogy abban az valóban látszik egy ilyen nagy társadalmi fellélegzés, összeborulás, megmozdulás, és a kifejezetten személyes értésnek tartom a hajamba tép a szél megjegyzést, de hogy vajon az a fajta lendület, ez a fajta nagyon motivált dolog, amelyik mögött egyébként nincs szerkezet, nincs struktúra, nincs politikai intézményrendszer, az ki tud-e tartani mondjuk egy ilyen nagyon kiépített nem tudom, hogy Star Wars-os vagy Asimovos hasonlatot hozzak, de egy birodalmi hadsereg ellen, az egy nagyon érdekes kérdés.
De hát azért, ha mondjak ellen, talán nem lehet 3000 tanárt egyszerre kirúgni. 20-at lehetett.
De egy pillanat, Ádámnak azért, hogy válaszoljak, mert hogy zárójel, nyilván mivel most ez a hullám, Magyar Péter vezette hullám, ez itt van, nyilván nagyon sokan reménykedünk abban, történik valami, zárójel bezárva. De én ezt a jelenséget, ezt egy példának hoztam arra, hogyha a remény szikrája felcsillan, mi minden tud megmozdulni. És én azt mondtam, hogy bármikor következik be az a pont, amikor azt érezhetjük, hogy vége, hogy lehultak a bilincsek, hogy megdöglött a polip, hogy végre a mag... Tehát, hogy mit mond...
Magyar Bálintot is idézzük a magyar polippal.
Igen, hagy hozzak még egy ikonikus alakot talán vissza az oktatásból, hogy már nincs fölöttük hatalmunk, bár mondjuk ez a rejtelmes labirintusból David Bowie szövege, vagy nem David Bowie, de David Bowie-ra vonatkozó szöveg volt, igen. Tehát, hogy az a pont, amikor majd valóra válik, tehát a reménynek tere lesz, ez lehet, hogy Magyar Péterrel, lehet, hogy miatta, lehet, hogy nélküle, én a jelenségről beszéltem.
Még egy szkepszisemet hadd osszam meg, aztán utána befejezem a rossz zsarú szerepét. Múltkor éppen azt kalkulálgattam, vagy számolgattam, hogy tulajdonképpen azt hiszem, ugye talán a nagyszüleim életét azt a II. Világháború tette tönkre. Vitték el őket, vették el, stb. Ugye a szüleim életét azt tulajdonképpen a Kádár rendszer nyomott, nyomasztó viszonyai tették tönkre, és lehetetlenítették el. Az én életemet, azt most épp a...
Elmúlt 14 évben.
Igen, az Orbán rendszer, hogy a... Hogy mondjam én hitelesen a kölkeimnek, hogy maradjatok gyerekek, mert ez majd jobb lesz, ha véget ér az Orbán rendszer, szóval, hogy még kijön, ki a következő, aki...
De azért abban egyetértek Lecsek Krisztánval, hogy nagyon nagy energiák tudnak felszabadulni abban a pillanatban, amikor nem reménytelen a helyzet.
Nincs vitánk.
Most mondok egy példát erre, az egészen egyébként példátlan, Európai Unióban példátlan túlszabályozás, amik között élünk. Ugye egyik terület az építészet, ahol a kormány mentesít egy beruházást minden feltétel alól. Semmilyen engedély, semmilyen hozzájárulás, se lakossági, se építésügyi, se közegészségügyi, se környezetvédelmi, semmit nem kell betartani, mert van egy olyan partnere, akit kiszemelt, és annak minden szabad. Ez olyan hatással van, hogy azt mondja az ember, hogy ez országban semmit nem érdemes csinálni. Majd jönnek és megmondják, hogy mit lehet és mit nem, is feladom. De abban a pillanatban, hogyha ez megtorpan, akkor azt mondom, hogy na végre, akkor kezdjünk-e tervezni. Tehát azért van bennem ennyi optimizmus még, annak ellenére, hogy az én gyerekeim se akarnak hazajönni. Na, sajnos. Az elmúlt 12 évben hozott oktatáspolitikai intézkedések közül lát-e Ercse Krisztina olyat azért, ami legalább szándékában pozitív volt, hogy a gyerekeknek az épülését, a európai szinten való felnevelését, tanítatását okozza, miközben az állam nagy erővel tolja be az egyházak alá a közoktatás egy részét. Lehet, hogy ezzel rájuk akarja bízni az egyházakra, hogy ők csinálják a minőségi oktatást? Mit lát-e mögött? Nem akar rá többet költeni, intézzék el az egyházak, legyen ott az elit, vagy mi?
Az a baj, hogy azért valójában, bár nem így tűnik a természetemnek, azért nem megfelel az, hogy én állandóan csak a rossz hírhozója legyek, meg a negatív, meg egyáltalán nagyon optimista ember vagyok a marákom. Azt kell mondjam, hogy az oktatásban egyetlen egy olyan intézkedést nem láttunk, nem voltunk tanúi, sem az érvelésnek, hogy erre miért van szükség, sem a bevezetés hogyanjának, sem pedig annak hatásának, ami egyáltalán oktatás fókuszú lett. Az szülte volna, hogy valaki véletlenül a kávészünetben odafigyelt az oktatásra, realizált valamiféle szükségletet ebben a magyar valóságban, a magyar oktatási rendszer struktúrájának, bármi alapján a visszajelzést, a rendszer működésének a jelzését mutató szegmensekből, és akkor a homlokára csak, hát szegény gyerekek, hát na, csináljunk már értük valamit. Én nem látok ilyen intézkedést. Bár azt mondhatnám, hogy van egy nagyon eltérő, de elkötelezett oktatásügyi megközelítés, és azzal akkor vitatkozhatunk, de itt nincsen. Itt nem történtek oktatás megfontolású intézkedések. Itt van egy elképesztően primitív iskola oktatás és tanulás kép, és hogyha muszáj valamit csinálni, tehát nyilván, mint minden ellátó rendszernél, az oktatásnál is az első volt a kontroll kialakítása és a függőségi viszonyok kialakítása. Uh-huh. Tehát rengeteg olyan intézkedés volt, és ezt mindig elmondtuk, hogy egyszerűen indokolatlan azokat az olyan működéseket kialakítani, aminek a kifutása mindig az adott szereplők egzisztenciális fenyegethetősége. Ez nyilván egyértelműen a kontrollra megy ki, és arra, hogy hatalompolitikai eszközök legyenek arra, hogy irányíthatóak legyenek, aminek semmiféle összefüggése nincs sem az egészségügyi, sem a szociális, sem az oktatási szükségletekkel. Úgyhogy én bár mondhatnék ilyet, de nincsen. Nyilván azok a dolgok, amiket nagyon szeretnek sokszor elmondani, 80 laptopról, vagy tehát, hogy ezek
mindig
is...
Mindig anyagi, materiális, természetű dolgok.
Igen, de az a szerencsétlen helyzet, hogy ráadásul akkor is, amit ők elmondanak, hogy miért hozzák az intézkedés, az is egy szerencsétlen, inkompetens, inadekvát válasz, mert azt a problémát, amit ők meldöngetve 8 laptoppal meg akarnak oldani, azt 8 laptop nem oldja meg.
Nem oldja meg, más kellene tenni, minőségi lépéseket kellene tenni, de ez érvényes a kutatásra is, és a Nagy Ádámmal az elején éppen arról beszélgetünk, hogy amikor az Európai Unió által finanszírozott ifjúságkutatási eredményeket 2 évig jegelte a kormány, hogy ne derüljenek ki a reális számokat, ugyanerről van szó, nem?
Hát csak a jelentősége kisebb ennek, mert azért nem 1,2 millió ifjúságkutató nem, van a világon,
úgy,
nem
igen,
van, vagy 30
úgy nem kisebb,
de úgy
nem kisebb, hogy hamis társadalomképet erősítenek meg.
Abban természetesen van jelentősége, hogy komplexebb és korrektebb tudással rendelkezzünk a fiatalokról, de egyébként az, hogy tehát, hogy nyilván összehasonlíthatatlan ilyen értelemben a két szektor, tehát az, hogy a 1,2 millió tanulót érint egy intézményrendszer, vagy közvetlenül, vagy 30 ifjúságkutatót, ez nyilván
nem egy értelemben. A társadalom kialakult képtorzításához ugyanúgy jár hozzá.
Természetesen igen, és aztán, hogy mi következik belőle, mert hogy ugye azért mégiscsak a kutatásnak nem, megint csak az sem öncélú, hanem ugye a kutatás arra való, hogy egyfajta térképet összerakjon, és akkor ebben a térképben vannak problémák, és hogy ezt a problématérképet valamifajta cselekvéssé formálja, ez lenne a feladata mondjuk egy ifjúsági kormányzatnak, vagy a kormányzat azon szeretnének, aki a fiatalokkal, ifjúságpolitikával, ad abszurdum egyébként oktatáspolitikával is foglalkozik, hogy ezt valamilyen cselekvéssé formálja, és aztán hagyja, hogy megvalósítsák a
Szeretnék egy hidat teremteni az Ádám és köztem,
igen,
hogyha lehet.
Ebben a három percben, amíg rendelkezésre áll, építsük fel ezt a hidat.
Ez az adat eltitkolás és adat manipuláció, hiszen a szelektív adatszolgáltatás is azért az egy nagyon masszív manipuláció. Az olyan szervesen függ össze, például az oktatás, de bármely rendszer területén a kormányzati tevékenységgel, hogy ahogy mondtam, minden rendszer működéséről különböző számok adnak visszajelzést annak, igen, a minőségéről. És amennyiben a nekünk nem tetsző adatokat elhallgatjuk, akkor a kormányzati képességünkről való tükröt takarjuk le és leplezzük le, hazudjuk el. Minden más esetben, ha az adatokat például egymás mellé raknánk, kijönne a kormányzati képtelenség és inkompetencia és alkalmatlanság.
Ezek az adatok, az elején idéztem, a legutóbbi PISA felmérés, amit nem tudnak, vagy nem akarnak már eltitkolni, mert belopódzott valahogy azokba a hírekbe is, amit a kormány által kontrollált sajtóban közöltek, hogy a magyar diákság rettenetesen rossz állapotban van, tudását, képességeit, készségeit tekintve a nemzetközi összehasonlításban, mind a természettudományok területén, mind humántárgyak területén.
Ide biztos kremlinológus kell, tehát meg akarják buktatni az oktatási államtitkárt, a helyettes államtitkárt.
Igen, ennél pozitívabb lépésre már nem számítunk, csak a legfeljebb hatalom saját magát hogyan zabálja föl, nem tudom. De ezek azt mutatják, hogy előbb-utóbb eljutunk oda, hogy a tények elkezdenek kopogtatni az ajtón, Soprontól Ócsáig. És lehet, hogy ez most azért küszöbben van Magyarországon is. Ettől még persze, hogyha azt mondom, hogy a felmérések azt mutatják, hogy a fiatalokban az elvándorlási vágy még mindig erős, és ehhez képest az oktatásban rossz eredmények vannak, hogy a kettő hogyan kapcsolható össze egy híddal, azért ez egy elég egyértelmű szakmai feladat lenne, ha a kormánynak ez szándéka lenne ezt megvizsgálni. Ebből egyébként lehetne nagyon konkrét lépéseket tervezni.
Hát abszolút, de hát hogy mondjam, az oktatási rendszer olyan mértékben diszfunkcionális, hogy semmilyen mértékben nem tölti be szinte semmilyen feladatát, de többek között az sem, hogy az egyéni készségeket, lehetőségeket, kompetenciákat fejleszti a sikeres beváláshoz elégséges szintre, és ezt az érintettek nagyon pontosan tudják, és azt is tudják, hogy ha ezt itthon nem, máshol megkapják. Pont itt a híd.
A híd eleje, majd megyünk ezen a hídon tovább, mert ebben a műsors folyamatban még foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen Ercsek Krisztina oktatáskutatónak és Nagy Ádám ifjúságkutatónak, hogy itt volt.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen a figyelmüket, szerkesztőm Somfai Péter nevében is. Jövő héten újra jelentkezünk, és meg fognak lepődni, megint csak ifjúságról lesz szó, mégpedig két érintettel, két külföldön tanuló diákkal fogok beszélgetni.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.